Szóval, ahogy a bevezetőben is mondtam, az egyik legizgalmasabb ünnepünk a húsvét. Már csak azért is, mert ugye, szóval hogy mondjam szépen, karácsony nélkül nincs nagypéntek, nagypéntek nélkül nincs húsvét, húsvét nélkül nincs áldozott csütörtök kellett ahhoz, hogy pünköst következzen. Szóval igazából kikapni egy ünnepet ebből az összefüggésből nem biztos, hogy nagyon sikeres. Nem is kell. Ami pedig a mi pillanatnyi mai helyzetünket jelenti, egy kicsit még szeretnék visszanyúlni nagypéntekhez, aztán majd húsvéthoz, meg egy villanás erejéig még a húsvét utáni eseményekről is, amiről a Biblia tudósít természetesen. Szóval a nagypéntek az, aminek a bekövetkeztét minden úrvacsora alkalmából hirdetjük, megemlékezünk róla. Véletlenül maga Jézus mondja, hogy ezt csináljátok, és így emlékezzetek az én halálomra. De messzebbről szeretném kezdeni. 103. Zsoltár első 5 verse. Dávidé, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Hát remélem, hogy erre mindenki csak azt tudja mondani, hogy ámen. Aki ifjú azért, hogy bűn meg betegség elkerüli, aki pedig egy kicsit régebb óta fiatal az, hogy megújul a te ifjúságod. Ézsaiás 53, 3, 4, 5. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartunk arcukat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Egyértelműen Krisztus szenvedése. És akkor Máté 26-27-28. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, hálát adott, hálát mondott és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és azt mondta: ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy a Bibliában semmi sincs fölöslegesen leírva, mindennek jelentése van. De nem jelent ki mindent egyértelműen szájba rágósan a Biblia, időnként egy kicsit gondolkodni is kell, netán-tán mélyre ásni. Egy ilyen gondolkodni valót szeretnék most rátok bízni a nagypéntek és az úrvacsora kapcsán. A Mátéban, az utolsó 3 versben, illetve egész pontosan az utolsó versben, 28-ban, Máté 26-28-ban azt mondja Jézus, hogy ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiöntetik. Ez a bor. És a kenyér? Mert hogy kenyér és bor. A kenyérhez nem fűz megjegyzést Jézus. De nekem van egy sonda gyanúm, a Zsoltár. Meggyógyítja minden betegségedet, megbocsátja minden bűnödet. A megtört testre emlékeztet a kenyér, arra a megtört testre, amiből az Ézsaiás 53-ban azt olvastuk, hogy a mi betegségeink miatt törték meg. Úgyhogy gondolkodj el rajta. Szerintem a kenyér az a gyógyszer, amely minden betegségre hat, mindenféle mellékhatás nélkül, és gyógyulást hoz, és a bor a pedig minden bűnnek az eltörlésére hivatott. Szabad gondolkodni rajta. Mert hogy? János 6.33. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. És a 35. vers. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg sohasem. Az élethez a táplálkozás hozzátartozik, a fizikai szinten Jézus ugyanezen a képpel keresztül mondja azt, hogy az életet jelentem a világnak a számára. Az élet egy izgalmas kérdéskör lehetne, nem fogunk túl sokat foglalkozni vele, kérdésként és megint gondolkodni valóként. Szóval kőgazdag vagy, és gyógyíthatatlan beteg, vagy abszolút egészséges vagy, igaz, hogy nagyon szűkös körülmények között élsz. Melyik az igazi élet? A harmadik variáció, hogy kőgazdag vagy és egészséges, ugye? Szóval, de azt hívnánk életnek. Na de amikor Jézus mondja, hogy azért jöttem, hogy bőségben éljenek, ott nem mondja azt, hogy melyik területre gondolt. Miután ő nagyba szokott gondolkodni, hát valószínű mindegyikre. Ugye? No. Még mindig nagypénteknél tartunk. Jézus büntelen volt. Mindenki egyetért vele. A Bibliánk pedig azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Következésképpen Jézus nem halt volna meg, ha testben marad. Nem tudott volna meghalni. Mert fizikai szinten is úgy viszonyulunk a halál dolgához, hogy amikor a szellem elhagyta a testet, akkor az illető itt a földön befejezte az életét, meghalt. A Biblia pedig két helyen mondja, hogy Jézus kibocsájtotta a szellemét a kereszten. Nagyon-nagyon lényeges, aprócska megjegyzésének tűnik. A János 10.17-18-ban azt mondja Jézus, csak hogy fölkészítse a hallgatóságot. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az Atyámtól. Tudjuk azt, a húsvét arról szól, hogy Jézus legyőzte ezt a halál dolgot. Egy aprócska kis kitérő. Lázár feltámasztásánál ugye 4 nap után, a hír érkezését követő 4. napon érkezik Jézus a testvérekhez. Márta azt mondja, hogy hát ott persze, hogy tudom, hogy fel fog támadni, hát az utolsó napon. A válasz erre, Jézus válasza erre az, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ha ezt a kettőt összerakod, akkor ez azt jelenti, hogy én vagyok az utolsó nap. Márta, nyisd már ki a szemedet. Én vagyok az utolsó nap. Bennem összpontosul minden. Nem lesz más rajtam kívül. És hogy mennyire szabad akaratból halt meg, erről is beszél a Bibliánk. Lukácsnál, illetve Máténál is megismétlődik, de Lukácsból jegyeztem ki, Lukács 9:57-58. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek akárhova mégy. Jézus azonban így fele, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. Ez itt azt jelenti, hogy hontalan vagyok. Nincs házam. A keresztem pedig a Márk 15, nem, János 19:30. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Akik egy kicsit érdeklődnek a Biblia nyelvészete iránt, az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét, és a kereszten lehajtotta a fejét, ez ugyanaz a szó görögbe. Egészen addig nem hajtotta le a fejét, amíg nem volt a kereszten. Amíg tennivalója küldetésének része még nem teljesedett be ezen a földön, egészen addig nem hajtotta le a fejét, csak a kereszten. Lehajtotta a fejét, és kiengedte a szellemét. Azért, hogy ez a szerencsétlen római katona meg tudja állapítani, hogy tényleg meghalt. Nagyon-nagyon súlyos szó az, ami elhangzik a kereszten, hogy elvégeztetett. Nem tudom, feltűnt-e, hogy három dologra mondta, hogy elvégeztetett. Az ördögöt legyőzte, az emberiséget megmentette, és a mennyei atyát megdicsőítette. És erre azt mondta, hogy elvégeztetett. Készen van. A Bibliák egy csodálatos könyv. János 19:19-20. Pilátus feliratot készítetett és rátetette a keresztre, ez volt ráírva, a názareti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették. Az előbben mondtam, hogy a Bibliában mi sem véletlen. A Biblia megjegyzi, hogy a zsidók közül sokan olvasták, a görögökkel, rómaiakkal nem foglalkozik. Héberül ez a felirat, ha szépen a szavak kezdőbetűit összerakod, hogy Jézus Krisztus, a názareti Jézus a zsidók királya, héberbe összerakod a szavakat, akkor a kezdőbetűk azt írják, hogy Jáve. A mindenható Isten. Amikor Jézus megszületett karácsonykor, akkor jöttek a napkeleti bölcsek, és azt mondják, hogy hol van a zsidók királya. A zsidók nem keresték a királyukat, a pogányok keresték a zsidók királyát. Amikor ki kellett nyilatkoztatni, hogy Jézus a zsidók királya, akkor ezt egy pogány teszi meg. Az összes zsidó arra hivatkozik, hogy milyen jó nekünk, hogy császárunk van, különben meggyűlölték. De nem keresték a zsidók királyát. De nem maradhatott titokba. Ott van. A Jordánon való átkelést, azt szoktuk, gyakran szoktuk a halálfeltámadás bemerítés kapcsán használni. De ugye mindannyian tudjuk, hogy hát azért ez egy történelmi tény volt, amikor a zsidóknak át kellett menniük a Jordánon. Józsué 3:4-ben azt olvassuk, hogy legyen mindegy 2000 könyök távolság köztetek és köztem, mármint a frigyláda között, ne menjetek közel hozzá, így tudjátok majd az utat, amelyen mennetek kell, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. És a 14-től, akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt, a ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vitő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszer csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult, egy nagy szakaszon, Ádámnál, annál a városnál, amely Cerátán mellett volt, a pusztai tenger, azaz a sós tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben, a szövetség ládáját vívő papok pedig ott álltak Szirádon, a Jordán száraz medrében. Az egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder. Miért hoztam ezt a példát? Szóval a Jordán tele volt, áradás veszély volt, azt olvassuk. Semmi nem történt addig, amíg ebbe az áradás veszélyes vízbe a papok a frigyládával bele nem léptek. Hiába álltak előtte és nézték, nem történt semmi, bele kellett lépniük. Nem volt biztos a következő lépés, csak azt akarom sugallni ezzel. De meg kellett tenni az elsőt. És akkor megállt a víz. Na most, akármekkora tömeg volt a nép, aminek át kellett kelni a vízen. Ha áradás veszélyes az a folyó, és még megáll néhány óra csak, már az is egy kérdőjel, hogy ez fizikailag hogy valósul meg, ugye? De nem tudom, figyeltétek-e, hogy melyik városig állt a folyó? Ádámig. Szóval, ha a Jordánon átkelés a megváltást jelenti, akkor Ádámig visszamenőleg érvényes a megváltás. Ha a mai viszonyokat nézzük, és azt nézzük, hogy Izraelbe hova teszik, hogy itt volt az átkelés helye, akkor ez körülbelül 50 km távolság. És képzelj el egy 50 kilométeres víztömeget, ami úgy megáll. Szóval az úgy elég rendes falként állhatott ott. És a papok ott állnak bent, és a nép szárazon megy át. Kétszer leírja a Biblia, hogy száraz lábbal mennek át. Szóval a megváltás az Ádámig visszafelé is hat, nem csak előrefelé. Megtörtént nagypénteken a keresztre feszítés, Jézus gyorsan sírba teszik, mert jön az ünnep, és látképet ne rontsa, az ünnepi látképet ne rontsa a kereszten függő test. A húsvét reggele. Szóval az angyalnak el kellett hengeríteni a követ, de nem azért, hogy Jézus kijöjjön, hanem hogy az ember tudjon menni. Jézusnak nem volt ellenfél a számunkra szilárdnak tűnő dolog. Tudjuk onnan, hogy megállt a bezárt ajtó mellett a tanítványok között. És annyira, hogy mondjam, jó ízű, hogy miközben az emberek azon erőlködnek a Biblia tanúsága szerint, hogy nehogy ellopják a testet, és nehogy még nagyobb hitetés keletkezzen, gondolták ezt a főpapok, igazából pont azt bizonyítják, hogy Jézus föltámadt ezzel az erőlködésükkel. Hát először is. Akkoriban, hogy mondjam, azt nem mondom, hogy komolyabban vették a szolgálati beosztást, de a fejek hamarabb hullottak. Szóval, ha egy őr úgy végezte a munkáját, hogy mögötte elloptak valami értékes tárgyat, az nem biztos, hogy megérte a reggelt. Még Péternél, amikor börtönbe volt és az angyal kiszabadította, ott is börtönbe vetették legalább az őröket. Mert ugye ott azt olvastuk, hogy mindenki a helyén volt, és mégis megszökött. Vagy hát eltűnt. Szóval azok az őrök, akik elmentek és jelentették, hogy baj van, és életben maradtak, azokra az egész dolga azért, hogy nem az történt, amit hitetnek és amit híresztelnek. Mert élnek az őrök. A másik, ha valaki azért megy, hogy ellopja a testet, biztos az az utolsó dolga, hogy Jézus fején lévő kendőt szépen összehajtogassa és külön lett. Ugye te is így mennél lopni? Hogy ezt még gyorsan még elrendezem. Szóval nem lehetett lopás. Tudod, mi lehetett? Jézus azt mondja, hogy csinál, hagyok itt egy apró jelet, hogy higgyenek már, ha benéznek. Hogy az embernek kedvezzen nekem. Higgyél. Ténylegesen feltámadt. Ugyanis ő, aki feltámadt, neki nem kellett sietni sehova. Ha ki lopni jött, annak sietni kéne, hogy lebukjon. De ő neki nem volt akadálya. Ő nem akadály az idő. Miért sietne? Azt mondja, figyeljetek, hagyok nektek egy jelet. Tudod, ez 2000 éve világít, mióta megtörtént az esemény, mert hogy a Bibliánk lejegyezte. Azt is el kell mondani, hogy amikor Lázár támadt, akkor azt olvassuk, hogy kezén lábán megkötözve kijött a sírból, magyarul a teremtő erő kihívta, vagy kiemelte. Jézusnál pedig ott maradtak a leplek. Ez a feltámadás egy más jellegű feltámadás volt, mint Lázáré. Ja. Szóval azért érdekes, hogy Jézusnak a miénkhez hasonló teste sem volt képes arra, hogy meghaljon. Hát a feltámadott teste meg aztán abszolút kizárt. A jó hír az, hogy nekünk is ilyen feltámadott testünk lesz. Amikor az angyal kezd el beszélni az asszonyokhoz, akkor azt mondja, hogy miért keresitek a halottak között az élőt? Jézus, ne állítsd egy sorba senkivel és semmivel, mert úgy nem fogod megtalálni. Ezer dolog lehet. Értékes, még fontosabb, de ne állítsd egyikkel se sorba, mert nem fogod megtalálni. Ő csak egy hely illeti meg, a leges-leges legnagyobb közép. Na és akkor még egy nagyon kis röpke pillanatot a húsvét utáni eseményekkel. Ugye, ha valaki olyan szemmel olvassa az evangéliumokat, hogy mik voltak azok az események, amelyek Jézus életét kísérték, akkor egy csomóra azt fogod mondani, hogy hát ez nem egészen úgy történt, ahogy számítottuk. Hát ezt nem egészen így gondoltuk. Nem tudom, hogy a kánai mennyegzőnél az a szolga, aki előtte betöltött egy vödör vizet a mosdóbedencébe, vajon mekkora meggyőződéssel merített belőle, hogy vissza Lász nagynak, hogy kóstolja meg a bort. És akkor kiderült, hogy tényleg bor van a pohárban, akkor azt mondja, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Szóval ez úgy jön kifelé az emberből, ugye? Na most, akik a Jézust keresztre feszítették, na ott az egész tanítványsereg meg mindenki így járt, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Szóval azt, hogy én leszek a pénzügyminiszter, azt még hagyján, vagy a sportminiszter, de hogy keresztre feszítik, és ilyen indokkal. Azért képzeljétek el, hogy ott vannak a tanítványok Gecsemánéban Jézussal, megjön a csapat, kit kerestek? Én vagyok. Csapat eldől, és a tanítványok ezt nézik. Lehet, hogy csak visszafelé néznek, hogy mi történik hátul, mert már közbe futnak, ezt nem tudom. De hogy látják? Látják, hogy Jézus kinyilatkoztatására, arra, hogy azt mondja, hogy én vagyok. Erre elesik egy sereg harcedzett hapsi, és ezek után keresztre feszítik. Szóval, hát ebből a mozzanatból, hogy egyetlen szavára elesnek, ebből látszik, hogy nincs az a dolog, ami ne az ő hatalmába lenne. És hát azt hiszem, múlt alkalommal is mondtam, hogy Jézus megvárja, amíg föltápászkodnak, és így csinál. Akkor így kell kötözni. Szóval nem egészen úgy történik, ahogy a tanítványok elképzelték. És ez úgy beleívódik, és a feltámadás az azért annyira nem hétköznapi dolog, hogy az ember úgy könnyedén azt mondja, hogy hát persze ennek kell következni. Bár a tanítványok végül is mondhatták volna, mert azért Jézus egy néhányszor említette, hogy figyelj, elmegyünk Jeruzsálembe, magányok kezére adnak, de harmadnap feltámadok. És hát azért az íratok, amelyeket a zsidók nagyon tiszteltek, azok azért sokat beszéltek erről, de valahogy nem állt össze a kép. Lukács 24.13. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és Emmaus volt a neve. 25-től. Akkor ő így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e szenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamint prófétától kezdve elmagyarázza nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Azért ez úgy figyelmeztető nekünk. Rest a szíved, hogy elhidd azt, ami meg van írva. Ezt Jézus mondja, én csak megismételtem. És utána azt mondja, hogy Mózestől elkezdve a prófétákon keresztül minden rám mutat, mondja Jézus. Minden oda mutat. És elkezdi összerakni a képeket. És szerintem úgy egy mondat, még egy mondat, harmadik mondat tájékán a két érintettnek már az álla a porba, és csak lesnek, hogy és tényleg, és tényleg, és tényleg. 29. verstől, és azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Akkor így szóltak egymáshoz, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az uton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnal. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Úgy szólták, hogy maradj velünk. Szóval egy picit kellett csinálni azért az embernek is. Azt, hogy találkozzanak Jézussal, az teljesen független volt tőlük. Az Jézusnak az ötlete volt. De nem erről tette magát rá erre a két emberre. Ha nem hívják be, akkor illedelmesen elköszönnek, legfeljebb nem olvassuk a történetet a Bibliába. De behívták. Valamit az embernek is tenni kell. Azt olvastuk, hogy Emmaus 60 futamnyira volt Jeruzsálemtől. Ezt ha úgy gyalog számolod, ez olyan 10-11 kilométer. Szóval a két ember kellett dörgöl egy két-két és fél órás utat. Aztán amikor találkoznak Jézussal, akkor erejük megújul, megfiatalodnak, fölpattannak, és vissza is vágtatnak ugyanezen az uton. Szóval a Jézussal való találkozás még fizikai változást is hoz az életedbe. És amikor visszaérnek, és beszélnek a tanítványok egymás között, hogy mi is láttuk, és mi is láttuk, és mi is láttuk, akkor Jézus megáll közöttük közében. Szóval amikor Jézussal foglalkozol, akkor ő nem fog távol maradni. Nem fog neked hátat fordítani. Nem akarom azt mondani, hogy szomorúan is foglalkozhatsz Jézussal, de a két tanítvánnyal ez volt, hogy arról beszélgettek, hogy mi történt ezekben a napokban, pedig mi azt gondoltuk, akkor is Jézusról beszélgettek. Csak a mentalitás volt más, mert azt hitték, hogy befejeződött, és hogy hát még asszonyok is itt megrémisztettek, hogy nem találták a holttestet meg, szóval most már aztán tényleg semmit nem értünk, de akkor is Jézus körül forogtak. Aztán amikor felismerték, akkor meg főleg Jézus körül forogtak, a két és fél órán keresztül biztos volt idejük beszélgetni, hogy mi mindent is mondott. Hát és ennél se esett le, és ennél se esett le. Tudod, Jézus néha egész apró dolgokkal mutatja, hogy ott van. Egy összehajtogatott kendővel. Egy bibliai igazsággal, ami kinyílik előtted. De vele foglalkozz. Nincs értelme másként. Máshol keresni nem érdemes őt, mert nem lehet sorba állítani senkivel és semmivel. Neki nem kell különlegesen nagy esemény, hogy megjelenjen. Hát amikor visszaértek a tanítványokhoz, nem történt más, mint mindegyik mondta, hogy és én is láttam, és én is, és én is. Semmi különleges nem volt. És Jézus megjelenik közöttük. Nem kell feltétlenül kardinálisan nagy dolognak történni az életedben ahhoz, hogy tudatosuljon benned, hogy Jézus ott van veled. A hétköznapokban is ott van. Az apróságokban, a szomorúságodban, az örömödben, a bánatodban, a gondodban, mindennek közepette ott van. De ha helyette a gondjaiddal foglalkozol, akkor nem fogod észrevenni azokat az aprókat, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ott van veled. És ha őt teszed az első helyre, akkor az életed is róla fog szólni. Néha, és ezen valószínű el fogunk csodálkozni az örökké valóságnak a másik oldalán, nem ahol most élünk. Szóval néha szavak nélkül az életed, a mozdulataid, a tetteid, a viszonyulásod többet elárul arról, hogy ki vagy, mint amit a szavaiddal ki tudnál fejezni. A mi környezetünk az arról szól, hogy észérvekkel elmagyarázzuk és meggyőzzük a másikat. Csak hát Jézus a szívünkben él, nem az agyunkban. És a szívünk másként érzékeli a külvilágot, mint az agyunk. Néha túl sokat várunk, bízunk, hiszünk az agyunknak, pedig csak gyűjtenie kéne az információkat, és tovább adni a szívnek. Az újjáteremtett belső lényed képes megérteni a szellem gondolatát. A tested lehet, hogy furcsán néz, hogy mi van, az eszed még inkább, mert hogy logikátlan, mert hogyha valaki nekem megpróbál meggyőzni arról, hogy egy kereszt halál az egy győzelem, azt fizikai ésszel kicsit nehéz, mert ha egyetlen szavával lesöpri a római császárt, és ő ül a helyére, az úgy győzelemnek tűnik, ugye a logika szerint. Jézus azt mondta, hogy ez kevés. Azért nem érdemes meghalni, hogy a világnak egy szeletét megváltsam. Azért, hogy a teremtettséget megváltsam. Na azért már igen. Csak hát azt a megváltást azt úgy hívták, hogy Golgotai kereszt. De megtette. És innentől kezdve Ádámig föltornyosulva az összes bűn ott volt rajta. Egészen addig az utolsó napig, ami ő, ahogy azt Mártának mondta, az összes ott volt rajta, azért, hogy én megszabad lehess tőle. Nagyon-nagyon jó hír. Döbbenetesen jó hír. Szóval nem tudom, hogy mikor próbáltál utoljára hivatalos dolgot intézni, de képzeld el azt a helyzetet, hogy a legfőbb tekintélyhez nem kell időpontot sem kérned. Akkor mész oda hozzá, amikor neked tetszik. És nem fogja azt mondani, hogy most nem érek rá, majd gyere 5 perc múlva. Szóval a Golgotai keresztnek döbbenetes hozadéka van, előnye a mi számunkra. Ha tudjuk és hisszük. Ha utolsó csak példán, szóval ha tudod, hogy az adott betegségre van megfelelő gyógyszer, ott van előtted az asztalon, de nem veszed be, semmi hasznod belőle. Ha tudod, hogy Jézus a megoldás mindenre, ott van előtted, de nem használod, semmi hasznod belőle. Csak tudod, ha most fölérte neked a gyógyszert, és te meghalsz a betegségedbe, akkor az orvost már nem lehet büntetni. Te meg összeszedted a saját büntetésedet. Szóval azért mondom, hogy Jézus elvégzett mindent a kereszten. Oda tette elénk, de ha én nem használom, ezért már csak magamat bánthatom. Pedig Jézus folyamatosan vagy apróbb, vagy nagyobb jeleket küld, hogy élek, érted, meghaltam, elvégeztem, fontos vagy a számomra, értékellek, értékes vagy, mindent elkészítettem. Csak ha rest a szívem, és nem, akkor Mózestől kezdve kell elkezdeni megtanulni, hogy miről van szó. De ma még nem késő. Áldott ünnepeket. Amen.